Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatói a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja. A napi gazdasága a Portfolio.hu és az Erste közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. A következő percekben szó lesz arról, hogy egyelőre elmaradt a kényszerárverés az Elnikféle Aranymúzeumban. Hogy miért került ilyen helyzetbe a cég, arról hamarosan jönnek a részletek. 10 perc múlva ismét kapcsoljuk tőzsdei szakértőinket, hogy elmondják, hogyan alakult a kereskedés a nyitás után.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatói a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Megindult a bérleti szerződések újra kötése a földpiacon, így tudja a napi gazdaság. Itt van a stúdióban a lap újságírója, szerkesztője Kis Melinda Katalin. Szervusz, jó reggelt kívánok! Tartanak valamitől?
Jó reggelt kívánok! Persze. Földtörvény koncepciója, ami a nyáron megjelent, az előrevetítette lényegében véve azt, ami most történik. A gazdasági társaságok túlnyomó többsége néhány kivételtől eltekintve bérelt földön gazdálkodik. Többségük jóval több, mint 1200 hektáros területmérete, mint amennyit engedne a tervezet, ami most bent van a parlament előtt, amit persze módosítókkal még lefelé és fölfelé is szeretnének módosítani parlamenti képviselők. Az egyik magasztos javaslat például azt is kétségessé teszi, hogy az 1200 hektáros birtokméretet egyáltalán kihasználhatják-e a gazdasági társaságok. Arról a javaslatról beszélek, ami a helyben lakást szabályozná újra, vagy definiálná újra. Épp azért, hogy ne lehetetlenüljenek el ezek a cégek, pláne meg azok, akik az utóbbi években nagyobb beruházásokat tettek. Gyakorlatilag nyár óta rohamtempóban próbálják módosítani, vagy újra kötni a meglévő bérleti szerződéseiket.
Kötik újra, hiszen a bérbe adók is tudják, hogy új földtörvény lesz. Nekik mi érdekük újra kötni ugyanilyen feltételekkel a szerződéseket?
Nem ugyanilyen feltételekkel.
Keményebb feltételeket
szólnak? Persze. Hát csak az idén 2011-ről 2012-re 20%-kal emelkedtek a bérleti díjak. És a piaci díjak azok jellemzően a 50-55 ezer forintos uniós területalapú támogatási hektáronkénti összegéhez kötődnek ebben a nagyságrendben, és erre jön még rá 20%. Mostani tapasztalatok szerint tőkeerősebb cégeknél az a tapasztalat, hogy egy olyan ezen felül egy 20-40%-os díjemeléssel már meg lehet győzni arról.
A bérbeadókat,
hogy legalább 2020-21-ig, ameddig a következő uniós támogatási ciklus tart, addig meghosszabbítsák a szerződéseket.
További részletek a labban. Kis Melinda Katalin, köszönöm szépen.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatói a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Elnök úr mondta, hogy a bankrendszer veszteséges Magyarországon, a bankszektor, ezt a bankok is mondják. Elméletileg meddig képes egy bankrendszer elviselni a veszteségeket, amelyet mégiscsak a nyereségre terveztek?
Nem tudom, hogy lehet erre egy elvi választ adni. Elvileg addig, ameddig a tőkéjéből tudja a veszteséget finanszírozni. De mélyebben válaszolva a kérdésre, önmagában nem jó, hogyha a bankrendszer veszteségesen működik. Minden vállalkozásnak a tőkéje szolgálja a vállalkozással kapcsolatos kockázatok végső felszívó képességét. A bankrendszer tevékenysége végül is a kockázat porlasztása, a forrásokat elhelyező betétesek és a hitelfelvevők közé áll be a bankrendszer, és végül egy lejárati, illetve egy kockázati transzmissziót végez. És ennek a kockázatnak a felfogását biztosítja a tőke. Ha ez a tőke nem tud jövedelmezően gazdálkodni, akkor valójában a létjogosultsága kérdőjeleződik meg. És ha a létjogosultsága kérdőjeleződik meg, akkor a közelítő szereppel van probléma. Tehát a jövedelmező gazdálkodás az minden vállalkozás esetén annak a vállalkozásnak az alapvető működési feltétele. Éppen ezért a pénzügyi közvetítő rendszernek is jövedelmezően kell gazdálkodni, hiszen akkor tudja a saját feladatait és kötelezettségeit teljesíteni. Átmenetileg előadódhatnak olyan időszakok, vagy esetleg rossz menedzsment döntésekből következően, amikor ez a helyzet nincs így, de tartósan semmiképpen sem maradhat fönn ez a helyzet. Végső esetben azonban, tehát ott van a veszteség elviselésnek a tőke által korlátozott feltétele, hogyha olyan szintre esne a tőke, amely a biztonságos működést megakadályozza, akkor a felügyelet lép, és ehhez különböző intézkedési lehetőségeink vannak, végső soron akár a tevékenység engedi visszavonása. De én nagyon remélem, hogy nem ez fog bekövetkezni, és ha az egyes eseteknél be is következett, gondoljunk bizonyos szövetkezeti hitelintézetekre, de semmiképpen sem a bankrendszer egészére, és messze nem ez a helyzet, tehát nem is szeretném még ennek a látszatát sem kelteni itt az interjúban, hogy valami ilyen probléma veszélye fenyegetően itt állnak a jövőben előttünk.
Szász Károlyt a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének elnökét hallották. Dániában a fogyasztók, a termelők és a kereskedők együtt lélegeztek fel, amikor a kormány visszavonta az egy évet élt chipsadót. Bár a törvény célja az egészségtel ételen visszaszorítása volt, olyan következményekkel is járt, amelyekre nem számítottak. Svetnik Endre összefoglalója.
Dániát gyakran emlegetik a világ egyik legboldogabb országaként, és a skandinávok nem fölös kilóikról híresek. A Nemzeti Egészségügyi Hatóság szerint azonban 47%-uk túlsúlyos és 13%-uk elhízott. Ezt kívánta ellensúlyozni a tavaly októberben bevezetett úgynevezett chipsadó az egészségtelen ételekre, amelyet azonban azelőtt visszavontak, hogy kiderült volna, valóban hatásos-e. A kudarc oka az lehet, hogy nem csak a hamburgerek és a magas kalóriatartalmú chipszek, de más termékek ára is felmentek. Az adó egyik másik eredménye az volt, hogy a dánok autóikba ültek és megcélozták a svéd és német szupermarketeket, ahonnan sörrel, üdítővel, vajjal és édességekkel tértek vissza, jegyezte meg az Economist. A pénzügyminisztérium szerint közel 2 milliárd dollárt költöttek el bevásárló utakkal. A gazdasági hatások mellett azonban nem egyértelmű a dán chipsadó tudományos megítélése. Felmérések szerint az adó bevezetése utáni 3 hónapban 10-20%-kal visszaesett a kereslet a margarinra, vajra és étolajra. Ez ugyanakkor az áremelkedés előtti felhalmozás és a külföldi bevásárlóutak eredménye is lehetett. Gary Sachs, az elismert ausztrál Deakin Egyetem népegészségügyi kutatója szerint nem elemezték ki rendesen a chipsadó hatását, és annak visszavonását politikai lépésnek minősítette.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatói a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Egy kényszerárverésre ment el a napi gazdaság. Itt van a stúdióban Korányi G. Tamás, a napi gazdaság főszerkesztője. Szerbusz, jó reggelt kívánok! Végül is elmaradt. Mi történt?
Jó reggelt kívánok! Egyik barátom vette észre a hirdetményt, mint egy 170 millió forint értékben az Elnik István féle aranymúzeum aranytárgyaira szólt az árverés. December 10-e volt a határnap, tehát most még csak meg lehetett tekinteni, és ajánlatot lehetett volna tenni, de mire másnap elmentünk, már a hirdetménynek hűlt helye volt a kamara oldalán, ám de szerencsére sikerült a múzeumban megtalálnunk Elnik Istvánt, az alapítót, és ő elmondott néhány információt a végül is elmaradt árverésről.
Mi történt? Miért került ilyen helyzetbe?
Alapvetően azért, mert ahogy ő elmondta, és ahogy a cikkből kiderül, a épület és a múzeum beruházási költségeinek egy részét hitelből finanszírozta, részben bankhitel, amit a Raiffeisen adott, ami az épületen van, részben azt mondta, hogy egy olyan 5-600 milliónyi egyéb hitel, amit görgetett maga előtt, és jelenleg folyik ezek úgymond pénzügyi konszolidálása. Magyarán most egyezik meg a hitelezőkkel.
A kényszerárverés elmaradás az azt jelenti, hogy sínen van a megegyezés?
Ezzel az adóssal nyilvánvalóan megtörtént a megegyezés. Többivel való megállapodásról az Elnik azt mondta, hogy decemberig rendeződnek, erről többet nem tudunk. Ami még érdekes volt, elmondta, hogy az a 27 aranymaszk, ami a 3 évvel ezelőtti Néprajzi Múzeumban tartott nagy sikerű aranymaszk kiállításon szerepelt, azokra a Köh Kultúra és Örökségvédelmi Hivatal már kiviteli engedélyt adott, és ezek már Svájcban várják új gazdájukat. Megkérdeztem, hogy esetleg ennek vételárából akarta volna a feuszó kincs egy részét megvenni. Erre utalásszerűen mondta, hogy igen, de igazán a feuszó kincs dolgába nem akart belemenni.
További részletek alapban Korányi G. Tamás, köszönöm szépen.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatói a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Bernard Attila, a Portfolio.hu elemzője van a telefonnál, 282-nél hagytuk ott a forintot. Jó reggelt, most hol van?
Jó reggelt kívánok, köszöntöm ismét a hallgatókat is. A forint árfolyama nem változott, lényegében ugyanitt ma járunk az euróval szemben, minimálisan talán alatta, annak ellenére, hogy volt egy hirtelen hangulatjavulása a nemzetközi piacokon, ennek az okát egyelőre nem ismerjük, de összességében ez a forint piacra egyelőre nem hatott. A svájci frank jegyzései továbbra is 234 környékén mozognak, és 1 dollárért 220 forintot kérnek nagyjából most a bankközi piacon.
Bernard Attila, Portfolio.hu, köszönöm szépen. Keresztjén Attila, az Erste Befektetési ZRT üzletkötője is itt van a telefonnál. Tőzs, de merre ment az elmúlt 20 percben? Jó reggelt!
Visszaerre fordult itt a kereskedés, alapvetően egy pár pont pluszig tudtunk eljutni, a buxunk jelen pillanatban is egy 14 pontos plusz tartományban van, ez 18.360-as pontértéket jelent, forgalmunk viszont változatlanul nem magas.
Melyik papír mozdult a legtöbbet?
Az OTP-t mondanám, amelyik 3971-es mélypontról egészen 4029-es tetőig jutott el, most az utolsó kötés 4016 forinton született benne.
Keresztény Attila, Erste Befektetési ZRT, köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
A műsort támogatták a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ!